Köszönöm szépen a meghívást, bár egy kicsit zavarban vagyok, mert én nem tudok ilyen sikerekről beszámolni, mint az előttem szóló kollégák az együttműködés sikereiről. Mi valahogy jobban szenvedtünk, vagy a szokásos, talán iparágunkra jellemző módon az úgynevezett NIH szindrómában, ez most nem a Nemzeti Innovációs Hivatalt jelenti, hanem a Not Invented Here-nek a rövidítése, tehát hogy nagyon-nagyon rosszak, ügyetlenek voltunk abba, hogy be tudjunk vonni külső tudományos műhelyeknek az eredményeit a mi munkánkba. Úgyhogy inkább arról fogok beszélni, hogy mi volt ennek az oka, aminek azért lehetnek tanúságai. Tehát azok a szindrómák, amiket Szentpéteri kollega már elmondott, azok nálunk egy kicsit mélyebben jelentkeztek. Valószínűleg azért, mert érzékenyebbek vagyunk talán ezekre a problémákra, a szoftverfejlesztés, az alkalmazói szoftverfejlesztés talán ezekre a jelenségekre érzékenyebbek, ezért beszélnék erről egy kicsit mélyebben, de előtte én se hagyom ki a lehetőséget, én maximum két szlájban dicsekedjek egy kis cég eredményeiről. Akkor kezdhetjük, vagy? Ja, magától megy. Igen. Elnézést. De mielőtt elkezdeném, tulajdonképpen jellemezném ezt a szakadékot, amiről beszélni fogok egy egyszerű kérdéssel. Emelje fel a kezét az, akivel legalább egyszer életében előfordult, hogy egy liftben véletlen rossz gombot nyomott meg, nem azt az emeletet, ahova akart menni. Igen, úgy látom, eléggé méltányolható többség, több mint kétharmad. És most az emelje fel a kezét, aki látott olyan liftet, ahol ezt könnyen ki is tudja javítani. Hát itt most néma csendet látok, talán egyet. Hát ez a kérdés, hogy miért nincs a liftekben undo lehetőség, én ezt a példát szoktam használni arra, hogy amikor a mérnökök úgy bezárkóznak, és egy kicsit távol vannak a felhasználóktól. No, menjünk akkor egy kicsit néhány szóval a Graphisoftról, tehát ez az ígért két szlájd, amiről beszélni szeretnék. 82-ben alakult a cég, és hát 82-ben, tehát még bőven a rendszerváltás előtt volt néhány hátrányunk. Hát számítógépekhez nem nagyon jutottunk, tőkénk, azt se tudtuk, mi az, hogy tőke, és hát útlevelünk se volt, és közben külföldön akartuk eladni a termékeinket. És amikor 89-ben, tehát még szintén a rendszerváltás előtt megnyitottuk az irodánkat a Szilíciumvölgyben, hát akkor nagyon nagy szerencsénk volt, mert akkor történt azért itt valami, pontosan ma 25 éve, vagy tegnap, mikor volt a berlini fal leomlásának a 25. évfordulója. Hát akkoriban ez nagyon érdekes sztorivá vált, hogy ott van egy magyar cég, mert hát nekünk volt némi szerepünk annak a falnak a lebontásában, mármint nem a Graphisoftnak, hanem Magyarországnak. És hát emiatt magyar cégként a megérdemeltnél is nagyobb publicitásnak örülhettünk, és a visszatérő kérdése az volt az újságíróknak, hogy a csodába tudtunk mi egy világon sikeres cég, mert addigra már sikeresek voltunk a világban, fölépíteni számítógép nélkül, tőke nélkül, sőt még útlevél nélkül is. És akkor azt mondták, hogy biztos én valami fantasztikusan zseniális vállalkozó vagyok, és ha véletlen Szilíciumvölgybe születek, akkor Bill Gates sehol nem lenne hozzám képest. Én akkor minden álszerénység nélkül tudtam mondani, hogy ez nincs így. Én ha véletlen Szilíciumvölgybe születek, akkor nem tudom ezt megcsinálni. Magyarországról sikerült, mert valami itt megvolt, ami ott nagyon nehéz lett volna. Könnyen hozzájutottunk tehetségekhez. Ugyanis ebben az iparágban, ahol a tudomány, tehát a kutatás-fejlesztés orientált iparágakban azért a siker kulcsa az, hogy föl tudjuk venni a legtehetségesebb embereket. És a Szilíciumvölgyben ezekért a verseny nagyon nagy. Tehát hogy tudott volna egy kis induló cég, ez a ottani kis startup cégnek a legnagyobb nehézsége, hogy tudja fölvenni a legjobb tehetségeket, hiszen azoknak azért jóval nagyobb biztonságot tudnak kínálni a nagy már befutott cégek, vagy pedig, hogyha bátrabbak, akkor elindítják a saját cégüket. Tehát nagyon nehéz tehetségekhez jutni. Itt akkor könnyű volt, mert nem volt más lehetőség. Tehát az nagy állami vállalatokkal versenyezni elég könnyű volt abban, hogy a legjobb tehetséget az egyetemekről megszerezek, úgyhogy nagyon szerencsésnek éreztem magam, hogy Magyarországon születtem, és ezt a céget innen sikerült elindítani. Hát azért elsők voltunk a világon, akik háromdimenziós modellezést tudtunk személyi számítógépre levinni. Ez egy 64 kilobájtos asztali kalkulátor volt, amit az ábrán látható. Ezzel modelleztük a Paksi atomerőműnek néhány csőhálózatát. Ezt akkor a világon nem nagyon tudták, hogy ilyen gépen ilyet csinálni. Mi se azért tudtuk, mert okosabbak voltunk másoknál, mert nem volt választásunk. Ilyen gépekhez jutottunk, hát ezen csináltuk meg. Megtaláltuk aztán azt a külföldi piacot, tehát a világpiacot, aki erre érzékeny volt, hogy mi ezt olcsó kis gépen csináljuk, ezek voltak az építészek, tehát azért adtuk el építészeknek, mert nekik nem volt pénzük nagyobb gépre, akiknek volt, azok azt vettek. És hát akkor elértük azt, hogy ezzel sikeresek lettünk, és 98-ban tőzsdén bevezettük a céget, a frankfurti tőzsdén, és ott 350 millió dollárt ért. Valószínűleg gyakorlatilag venture capital nélkül, tehát ez az alapítókat gazdagította. Amire azonban ennél is büszkébbek vagyunk az anyagi sikereken túlmenően, ma a világban a legtöbb olyan épületet, amit háromdimenzióban terveznek, tehát Building Information Modeling, ma így hívják a háromdimenziós építészeti tervezést, azt a mi szoftverünkkel tervezték. Ehhez vetítem ki ezt az ábrát, ami egy japán felmérésből van, amit 2011-ben csináltak. Itt lehet látni, hogy milyen Archicadnak hívják a termékünket. Azt a felmérést csinálták, hogy mit használnak építészirodák. Tehát nem úgy mérték a piaci részesedést, ahogy ezt a cégek szeretik, hogy mennyi a bevételük, ezt úgy mérték, hogy mit használnak. Tehát, hogy az építészirodákat megkérdezték, hogy milyen szoftverrel dolgoznak, és 45,6%-uk válaszolta azt, hogy a milyen kell. És a második helyzet volt a nagy konkurensünk, az Autodesk 39,8-al. Ez azért nagyon hiteles, mert az Autodeskot látható alul, hogy ennek szponzora volt, a Graphisoft nevét a szponzorok között nem látjuk. Tehát valószínűleg az eredmény még ennél is jobb. Ma még ennél is jobb. Nem, de azért itt egy nagyon érdekes dolog volt, és ez már átvezet arra a szakadékra, amiről majd kicsit beszélni szeretnék, hogy hogyan mértük a piaci részesedésünket. Ugyanis, mint említettem, nem azzal mértük, hogy mennyi volt a bevételünk, hanem azzal, hogy mennyire használják a termékünket. Ezzel értük el azt, hogy a legtöbben használják. Hát ez volt a siker. És mi volt a kihívás? Tehát, mint említettem, könnyű volt megszerezni a legtehetségesebb és nagyon jó képzett embereket az egyetemről. De ez az a kérdés, ami nálunk a legnagyobb kihívás volt. Szeretik-e a kutatók, vagy esetünkben mérnökök a laikus felhasználót? Ez volt a mi fő problémánk, hogy nem szerették igazán. Kinek az elismerésére büszkék? És ezt én amikor a Graphisoft előtti munkahelyemben is ezt láttam, és ez zavart, és ebben voltam talán kicsit más a kollégáknál, hogy mikor volt büszke egy mérnök és egy kutató is az eredményére. Hát akkor, hogyha a másik kutató elismerte. Ami rendben is van a alaptudományokban, tehát a felfedező és a alapkutatásokban. Ez a kifejezés egyébként, azt hittem, hogy ez egy magyar probléma, hogy lenézik a felhasználót. Speciál nem magyar, ez világ probléma. Ezt a kifejezést én Amerikában hallottam, hogy azt a szoftvert, ami rendesen működik, azt úgy hívják, hogy idiot proof. Ami mögött azért az van benne, hogy ezt a szerencsétlen felhasználót idiótának tekintik a szoftvermérnökök, mert hogy azok nem szoftvermérnökök. Én azt hiszem, ezzel a kifejezéssel jellemezhető legjobban az a szakadék. És itt használnám azt a KPI-t, ki tudja mi ez, hogy KPI, KPI, jó, azért elég sokan, tehát nem vagyunk a nagyon távol a üzleti világtól a hallgatóságban. Tehát a Key Performance Indicator, tehát az a szám, amivel a teljesítményt mérjük, az a tudományban, hát ezek nagyon jól tudjuk. És ezzel semmi baj nincs. Az alaptudomány, felfedezős alapkutatásokban ez teljesen normális, és nincs jobb ötletem, hogy mi mással lehetne mérni, de azért ez mind a szakma elismerését jelenti. Szigorúan a szakma elismerését. Na most ez a nagy baj, hogyha kikerülünk viszont az iparba, akkor már nem a szakma elismerésére kell vágyni. Tehát a mértékrend, amit a kutatók örökölnek, és nagyon helyes az alapkutatásokból, azt kell átalakítani egy másik értékrendé. Az iparban nem a szakma, hanem a vevő elismerése kell, hogy a mérték legyen, akkor is, ha az a vevő laikus, és fogalma sincs arról a területről, amit ő használni fog. Egyébként azt hiszem, hogy ebből a szempontból szerencsés az előző két előadásban, a Knorr-Bennett és a Nikont, az ő eredményeket a felhasználó tudja értékelni. Ezért térünk minden el. Nálunk a mögötte lévő tudományos eredményt a felhasználó fütyül rá, őt nem érdekli, ő használni szeretné azt a szoftvert. És ennek felismerése az, ami a sikerhez vezetett. Tehát az alapkutatásban, felfedező kutatásban ez egy nagyon korrekt KPI. Az alkalmazott tudományokban bizony nagyon sokszor vezet olyasmihez, ami szakmailag nagyon érdekes, óriási dolog, ilyet még sehol a világon nem csináltak. És hogy mi a haszna, azt nem biztos, hogy jól érzi az a kutató, aki nincs ott ebben nincs kitéve a piac kihívásainak, a felhasználó bajainak, annak a sok kis apró problémának, amivel a termék szembe kerül, amikor a felhasználó kezébe kerül. Ezt az adatot Charles Simonyitól hallottam itt az akadémiai székfoglalóján, egy olyan 5-6 évvel ezelőtt volt, azt hiszem, hogy azoknak a szoftvereknek, amik a világban elkészültek, azoknak nem több, mint 10%-át használják. Egyszerűen azért ez a bizonyos távolság miatt, tehát a felhasználók és a szoftver készítői, akiket most a kutatókkal hozok egy szintre, talán szerénytelenül, azok nem értik egymást. Pontosabban nem tisztelik egymást. A Graphisoft sikerének ez volt a titka, hogy ami kezdetben azzal mérték a fejlesztőink, azzal mérték saját teljesítményüket, hogy mit tud a szoftver, hogy mennyire elegánsan használja a processzort, a memóriát, az erőforrásokat, milyen szépen van struktúrálva. Netán milyen szépen van megírva a user interface. Innen kezdett eljutni odáig, hogy azzal mérjék, hogy milyen épületeket terveztek vele. Tehát a vevő sikere legyen a mi sikerünk. Ez egy mentalitásbeli átalakulás, amit meg kell csinálnunk. És azért ez megindult. Tehát Harvardon, ugye, most kicsit majd beszélek arról a pici kis oktatási intézményről, amit most vezetek, úgyhogy nagyon sok amerikai egyetemmel kerültem az utolsó néhány évben kapcsolatba. Ezt a problémát nagyon jól, ez a probléma ott is létezik. Tehát, hogy a gyakorlatorientáltság a tudományos műhelyektől távol áll. De ez a kérdés, hogy ma mire büszke a Harvard? Azt hiszem, hogy nem a Nobel-díjasaira, nem is a szabadalmaira. A szabadalmat szokták olyannak mondani, hogy na, az már közel van az iparhoz. Az sincs eléggé közel az iparhoz, mert a szabadalmat is kiadja. A szakma. Hát lehetne szabadalmaztatni a liftnek azt az undo gombját, pedig hát milyen fontos lenne. Szóval amitől egy termék igazán eladhatóvá válik, az nem biztos, hogy szabadalmaztatható. Tehát a szabadalom se igazán jó mérőszám. Ez is szakmai elismerés vevői helyett, de azért van haladás, mert ma a Harvard, hogyha megnézzük a saját reklámját, akkor ez alapvetően arra büszke, hogy ott született a Facebook. És a Nobel-díjasainak a számát már nem is nagyon említi. Ennek a szakadéknak az áthidalására alapítottuk ezt a kis intézményt, az Aquincumi Technológia Intézetet. Nagyon picike, a műegyetemnek kihelyezett szakirányaként működünk, és elsősorban amerikai diákokat próbálunk a legjobb egyetemekről idehozni, éppen ennek a szakadéknak az áthidalására, hogy ha ezt ők elismerik, hogy ez sikerült, és ezért érdemes idejönniük, akkor valószínűleg jól csináljuk. Hát azt tudom mondani, ma már több mint 40, most már 50 amerikai top egyetem és college küldött diákokat, ide küld rendszeresen diákokat, de és fogadja el azt a kreditet, amit a Műszaki Egyetemmel együttműködésbe kiadunk. Nagyon fontos, hogy ez az intézmény egy ipari környezetben van, a Graphisoft Parkban, ahol alapvetően ipari cégek vannak, hát néhány kisebb szoftvercéget említenék itt meg, de vannak azért kis, valóban kisebbek is. Egy nagyon csendes, gyönyörű Dunaparton van, városban talán. El is a magyar kreativitás szimbólumaként a bejáratnál felállítottuk ezt a 12 méter magas Rubik szobrot. Rubik Ernő egyébként részt vesz ebben az egyetemnek a képzési programjában és alapító is. Hát ezt a néhány képet csak illusztrációként mutattam, hogy milyen egy zöld, valóban zöld ipari park. Egy ilyen óbudai gázgyár műemlékegyüttesének környezetében. Ezt szokták ilyen szilíciumvölgynek is említeni, mikro-magyar mikroszilíciumvölgynek, ezt én nagyon megható, hogy így hívják, ahhoz azért ez nagyon pici, de van még egy különbség, a nagyon kis méretnek egyébként előnye is vannak, mert tényleg szorosabb az együttműködés attól, hogy fizikailag közelebb vagyunk egymáshoz. Azért nekünk az irodánk a szilíciumvölgyben volt, ugye, de azért a Stanfordról, ha jól számoltam, olyan 60 kilométerre, tehát attól még olyan nem volt olyan fizikai együttműködésen szoros, hát nálunk 60 méterre vannak egymástól a cégek és az egyetem. De van még egy fontos különbség, és ezt szeretném hangsúlyozni, ezt talán tanulságként mára. Hogyan is alakult ki a szilíciumvölgy? Tehát, hogy ott volt előtte már az egyetem. A Stanford Egyetem megalakult, és azért ment oda az ipar, mert az egyetemtől várták a tehetségeket, tehát az egyetem köré települt, és nem csak a tehetségeket várták onnan, hanem az útmutatást is. Tehát a 19.-20. században a felsőoktatásnak és a kutatásnak az volt az alapvető célja, a jövővel foglalkozzon, míg az ipar a jelennel. Ez a 21. században a tudás alapú gazdaságban ez megváltozik. Az ipar se elégedhet meg azzal, hogy a jelen. Az az ipar, az a cég, ami a jelennel foglalkozik, az nagyon hamar kiesik a versenyből, ugyanúgy a jövővel kell foglalkoznia, mint a kutatásnak, a tudománynak és az oktatásnak pontosan. Tehát semmivel se kevésbé jövőorientált kell, hogy legyen egy jó cég ma, mint amennyire a tudomány az, és ezért meg is változott az oktatásnak és a tudománynak az iparhoz való szerepe. Ahelyett, hogy a jövőt mutatni kellene az ipar számára, az ipart szolgálni kell. És ezt meg kell értenünk, hogy kiszolgálni kell az ipart. Tehát nem úgy fogalmazni, hogy itt vannak a mi fantasztikus tudományos eredményeink, és ez a hülye ipar miért nem érti, hanem miért nem használja, hanem meg kell értenünk, hogy mit akar használni. Mert amit akar használni az ipar, az a jövő, az nem a jelen. Valahol azt érzem a megoldásnak, hogy ezt a key performance indikátort az alkalmazott kutatásban alapvetően meg kell változtatni. Tehát az örömforrás és az elismerés forrása ne a tudományos érdekesség legyen a kutatók számára, hanem az, hogy használják, amit csináltak. A használatbeli visszajelzés számít. És ez úgy érzem, hogy ez az kell, hogy a finanszírozás az ipartól jöjjön. Hogyha pályázatoktól és állami adófizetői forrásokból jön az alkalmazott kutatás finanszírozása, akkor nincs meg az a kényszer, hogy megfeleljen az iparnak. Az a zsűri, aki ezt szétosztja, az nem tud irányt mutatni. Tehát valahol innen itt látom a megoldást, és sokkal jobban integrálódni kell. Ilyen ötletekre gondoltam, hogy például a kutatók legalább 1-2 évre részt vegyenek konkrétan kihelyezve a vállalatoknál. Tehát ne a vállalat adja ki a megbízást a cégnek, mert mi a garancia, hogy használni is fogja, hanem benn kell élniük kutatóknak a cégben, hogy érezzék azt a levegőt, érezzék, hogy mit jelent az, hogy a piac napi kihívásaira kell válaszolni. Mi az állam dolga? Elsősorban befektetés a felfedező kutatásokba, mert a felfedező kutatásnak az lényege az, hogy annak az eredménye mindannyiunké. Ahol pedig az eredmény mindannyiunké, ott az csak is mindannyian, azaz az adót fizetők finanszírozhatjuk. De még ezt is megelőzően az oktatásba. Minél többet tesz az állam az oktatásba, annál versenyképesebb lesz az ipar. Hát köszönöm szépen a figyelmet!